Család, szülők. Nézzük meg azt a verset, amit már megnéztünk párszor. 1 Mózes 2.24. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Ugyanez elhangzik Jézus szájából is, Máté 19.5-ben, amikor a házassággal kapcsolatban kérdezik őt. Beszéltünk arról, hogy házasságkötéskor új egység jön létre. Ennek már millió oldalát megnéztük, és még millió oldala van, amit nem fedeztünk föl. Egy-kettőt még talán megpróbálunk előszedni. Azzal, hogy összeházasodtok, vagy házasságot köttök, arra, hogy egy új egység jön létre, ez az egység szabadságra van elhívva, Krisztusban szabad, önálló, Istenre tud tekinteni, egymásra tudtok támaszkodni, és ebben tudtok formálódni. Tehát ez szabad, Istenre tekintő, önálló, egymásra támaszkodik, és formálódni képes. És ennek így kell lenni, ez akkor működik jól, hogyha ez egy ilyen egység, egy önálló egység. Ennek része lesz az, ami ebben a versben benne van, hogy ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és a többi azt tudjátok, hogy hogy van, de ezt a részt akarom most kiemelni. Van egy eltávolodás a szülőktől. Kell, hogy legyen egy eltávolodás a szülőktől. Miről beszélek itt? És majd megnézzük azt, hogy miről nem beszélek itt. Érzelmi eltávolodás kell, hogy legyen egy bizonyos fokú. Ezt talán nem magyarázom tovább. Fizikai eltávolodás és anyagi eltávolodás. A fizikairól szeretnék most beszélni, az anyagiról a következő blogban lesz szó. A fizikai eltávolodásról szeretnék egy-két apróságot mondani. Nézzétek meg, itt a vers azt mondja, hogy a férfi hagyja el apját és anyját. Néha azt szoktuk, hogyha egy ideje keresztény körökben vagytok, akkor azt hallhatjátok, hogy ugye lehetőleg lakjatok külön, stb. Az ige alapvetően a férfire hegyezi ki ezt a dolgot. Miért is van ez így? Miért a férfi a lányt miért nem mondja itt? Ennek valószínűleg egy fontos oka van, nem állítom, hogy ez csak az oka, és nem állítom, hogy ez a legfontosabb oka, de ugye az ige a férfit hívja arra, hogy vezessen. Hogyha a férfi otthon marad, akkor a mamának legalább mindig is a fiacskája fog maradni. És nem fog tudni úgy vezetni, mintha eljönne otthonról. A férfi elhagyja apját és anyját. A fiúnál ez fontosabb lesz, mint a lánynál. Tehát, hogyha olyan szituációban vagytok, hogy esetleg nem tudtok önállóan kezdeni, akkor próbáljátok arra törekedni, hogy inkább a lánynál, a lányszüleinél, mint a fiúnál. Jó, ott nagyobb az esély van arra, hogy önállóannak tekintetek. Felmerülhet bennetek a kérdés, na de igen, mi van ám mondjuk akár a zsidó kultúrával, ahol ugye hogy hívják ezt, ilyen törzsi nemzetségi társadalom együtt volt, több generáció, sátorban laktak, meg tudom is én micsoda, és együtt laktak. Ez igaz. Ez igaz. Viszont annak a kultúrának része volt egy barmicva, és egyéb dolgok, egy barmicva az, amikor 13 éves korában a fiúra azt mondjuk, hogy fiam, egy nagy szertartás keretében, mától fogva férfi vagy. És szava van a zsinagógában, és szava van itt-ott-amott. És az apa egy ilyen kultúrában úgy nő föl, hogy az a fia 13 éves kora után, jó, hogy néhány évre rá már felesége is volt, tehát az egy kicsit korábban történtek a dolgok, mint manapság, de volt egy igen erős kulturális elhatárodás annak ellenére, hogy együtt éltek, hogy ő már önálló. Ő már maga hozza meg a döntéseit, felelős ezért. Belegondoltok, hogy te jó ég 13 éves korában mit tud az ember önállóan meghozni döntést. Azért akkoriban bizonyos szempontból társadalmiak szerintem korábban értek az emberek, mint manapság, és nyilvánvalóan megkaptak sok segítséget a szülőktől, mint ahogy most is mi is még felnőttként is sok segítséget kapunk a szüleiktől, hogyha ők is jól csinálják, meg mi is jól csináljuk. De szóval ez tudott létezni egymás mellett, és ezért nem akarunk ebből akkora törvényt csinálni manapság, hogy most akkor na-e, fiúnak el kell költözni otthonról. az igében egy ilyenfajta bölcsességet látunk, amihez próbáljunk ragaszkodni. Jó, tehát ebből ez a lényeg. Anyagi eltávolodástól beszéltünk. Mit nem jelent ez az eltávolodás a szülőktől? Semmiképpen nem jelent megtagadást. Semmiképpen nem jelent megtagadást. Ha szülőként vagy itt, vagy hallgattak szülőként, engem nem jelenti azt, hogy gyerekeiteket elvesztitek a vizet után. Ha jó szülők voltatok, jól csináljátok, akkor nem szabad, hogy elveszítsétek a házasság után, vagy amikor ők összeházasodnak. Még erről picit később beszélünk. Amiért érdemes még itt a szülőkről, családról beszélni, és itt már kezdenek szerintem kicsit összemosódni a témakörök, majd látjátok. Érdemes megnézni azt, hogy mi az, amit mi hozunk otthonról. Mert ugyan Isten minket, mindannyiunkat különbözőféleképpen, különbözőnek teremtett, de az, hogy kik vagyunk mi, kiké lettünk, kiké formálottunk, az igen jelentősen attól függ, hogy milyenek voltak a szüleink, hogy milyen körülmények között nőttünk föl, milyen dolgok értek minket az életben idáig. És ez nekünk ez befolyásolja a mi személyiségünket, természetünket. Érdemes ezért megnézni azt, hogy milyen, és ez, ja, és a kommunikációról, azért kezdenek összefonni a dolgok, mert kommunikáció, beszélgessetek, ha jegyes, nem vagyok még házasok, akkor is beszélgessetek minél többet, mert ezek a témák mind fel fognak jönni, és csiszolódtok egymás ezek által, megismeritek a másikat ezáltal. Az egyik ilyen nagyszerű téma tud lenni az, hogy kinek milyen otthon a dolog. És itt ezekről akarok most beszélni. Milyen szokásokat hoztok otthonról, milyen szokásaitok voltak a családban? Hogyan ünnepeltétek a karácsonyt? Hogyan mentetek el nyaralni? Mennyire voltak ezek fontos? Milyen családi összejövetelek voltatok? Nagy család van, és akkor harmadrengű unokatesóig is összejöttök egy szülinapnál, 80-an, vagy pedig éppen szinte semmit, mert mondjuk alig van unokatesód, vagy viszonylag kevés gyerekes családok vannak a felmenők között, és ezért egy szűkebb a dolog. Tehát ezeket mind meg lehet beszélni előre, fel lehet egy kicsit ezekből készülni. Hogyan álltak a szüleitek a pénzhez? Hogyan álltak a másokhoz? Olyan emberek voltak, akik szerettek ott lenni, abban a környezetben, ahol voltak, vagy gyűlöltek ott lenni, és ez sokszor az is, hogy ennek, ez fordítva is igaz, szerették-e őket, vagy gyűlölték-e őket a környezetükben? Mégis milyenek voltak? Ebből nagyon sokat óhatatlanul viszünk magunkkal. Viselkedési modellek. Beszéltünk erről a veszekedésről. Az, hogy ti hogyan veszekedtek, az 90%-ig garantált a zsigeribb viselkedésünk az, amit láttunk a szüleinktől. Ahogyan ők veszekedtek, te, mielőtt nem kezdesz el foglalkozni ezzel Istennel, te is úgy fogsz veszekedni. Ezeket mind jó, ha veszekedésből nem biztos, hogy jól fel lehet készülni házasság előtt, De beszéljetek ezekről a dolgokról. Mégis milyen volt, milyen volt otthon, milyen volt a szülőkkel a dolg. Van egy fontos vers ehhez, 1 Tesszalonika 5, 21-es, 22-es vers. Zsidók előtt. Meg még. Jóval előtte. Igen. Mindent megvizsgáljatok, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Tehát ezekben ez lesz a feladat és a kihívás. Tehát ezekről mind beszéljetek, és akkor vigyétek a kereszthez, vigyétek Jézus elé. Uram, ebben mi a jó? Vagy mi volt rossz? És akkor ami jó, azt megtartsuk, tartsátok meg, amire azt látjátok, hogy igen, ez jó, ez az Úr szerint való, az ige szerint való dolog, akkor azt, ahhoz ragaszkodjatok, azt tartsátok. Ami meg rossz volt, azt meg próbáltok meg kiszedni. Magatokból, legnehezebb, meg a kapcsolatotokból. Jó, tehát ez lesz, ezzel kapcsolatban ez egy fontos feladatunk szerintem. Ebben lesz önvizsgálat, komoly elhatározások kellnek. Amikor az embernek így át kell lépni az árnyékát, az nem lesz egyszerű. Ez az a kategória, számomra szinte elképzetetlen, de tudom, hogy az Úr néha velem is megcsinálta, de azt mondja, ember veszekedés közben hirtelen képes arra, hogy meghallja az Úr hangját, és akkor most felteszi ugye magának azt a kérdést, hogy most miért is csinálom? Ez körülbelül ez a kategória. Tehát ilyen szint, tehát ezek az önmeghalás pillanatai, amikor képes azt mondani az ember, hogy jó, akkor én most mától szeretném ezt másképpen csinálni, és nem szeretném úgy, ahogyan a szüleim csinálták, mert szerintem az nem volt jó. Most legyetek tisztában azzal, hogy ezek a dolgok, ezek évekig eltarthatnak. Évekig. Sőt, lesznek olyan dolgok, amíg éltek, harc lesz. Tehát, és ez ne csigázzon el titeket. Tehát ettől még nekünk ezt csinálni kell. Ettől lesz jobb a házasságunk 1 év múlva, 5 év múlva, mint amilyen most. Tehát ezt tessék felvállalni. Tehát ugye vannak olyan dolgok itt, ugye mi meg vagyunk váltva, de még nem vagyunk a mennyben. A testünkben rengeteg bűn van. Ez az a csiszolás, vagy ezüstöt melegítettük, ahogyan Jani mondta az előbb, hogy ez a kosz még mindig van ott, és még mindig fel fog jönni, és ezt le kell húzni onnan. Ez sokáig eltart, és rengeteg terület van ilyen az életünkön. Kell, hogy rugalmasak is legyünk, bár ez azt hiszem kapcsolódik az eddig elmondottakhoz. Após anyós. Ha manapság azért már úgy van általában, hogy szerencsére, hogy mire oda jutunk, hogy megházasodjunk, azért még a egyes mennyasszonyunknak, vőlegényünknek remélhetőleg még élnek a szülei. Tehát lesz ilyen helyzet, lesz, vártan lesz após, anyós, vagy mind a kettő. Mit kell, hogyan viszonyuljunk feléjük, és mit tudjunk erről az helyzetről? Mert ez egy úgy helyzet lesz számunkra. Eddig ugye gyerekek voltunk, ha mondjuk a szülői házból jövünk el, és onnan házasodunk meg, nem kezdünk önálló életet előtte, akkor elmondhatjuk azt, még akkor is, hogyha félig ilyen felnőtt fejünk volt már, hogy alapvetően a szülői tekintélynek voltunk alávetve. Ők vállaltak értünk felelősséget, mi azzal tudtuk ezt viszonozni, hogy tiszteljük őket, szót fogadunk nekik, engedelmeskedünk nekik. Amikor házasok leszünk, akkor ez a fajta viszony, ez megváltozik. Beszéltünk már arról, szintén elhangzott ma már, hogy Isten felé közvetlen felelősségem lesz akkor, és már azért is felelősség leszek, ami ezt az új egységet, a házasságunkat érinti. Azt nem máson fogja Isten számon kérni, azt rajtunk fogja számon kérni, hogy milyen a házasságunk. Tehát a döntéseinkért, és ki akarom hangsúlyozni, a férj döntéseiért közvetlenül felelősek leszünk Isten előtt. És ez így jól van. Ez így jól van egyébként. Ezt Isten találta ki. Ezzel viszont, ugye új helyzetbe kerülünk, de a tisztelet a szülők felé meg kell, hogy maradjon. Tehát ha tulajdonképpen egyfajta az engedelmességi körből kikerülünk, a tiszteletből soha. Tiszteletből soha. Emlékeztek, van egy olyan parancsolat, a 10 parancsolatban, hogy tiszteld apádat és anyádat. És nincsen időhöz kötve, hogy mielőtt megházasodsz, hanem ez egy örökérvényű parancsolat. Tisztelt apádat és anyádat. És ami érdekes ezzel a parancsolattal kapcsolatban, az mi meg tudjátok mondani? Hivatkoznak is rá máshol. Így van, így valaki mondja. Ez az első parancsolat, amihez ígéret is tartozik. Az, hogy hosszú életű legy azon a földön. Azzal, hogy ez egy lelki igazság, ez egy fontos lelki igazság. Azzal, hogy mi tiszteljük az apánkat és az anyánkat, azzal Isten hosszú életet ígér nekünk. Egy áldást ígér nekünk. Ez Istennek a rendje, hogy mi tiszteljük az apánkat és az anyánkat. Tudtok-e példát mondani az igében erről? Igei példát. Szeretnék előszedni egy férfinak a példáját, meg egy nőnek a példáját. Egy férfi az apósát, egy nő az anyósát. Kezdjük a nehezebbel. Nem, könnyebbel. Nő az anyósát. Ruth Naomi, így van. Így van. Ugye elmondhatjuk, hogy nem szenved csorbát ez az alapelv, ugye? Hogy Ruth annak ellenére tiszteli az anyósát, hogy neki megvolna a szabadsága arra, hogy ugye azt mondja, hogy én maradok a szülőföldemen. De nem ő ment vele, ugye az Istenét, ugye az Izrael Istenét ő befogadta, és ezzel együtt mindent, amit ez jelentett, alávetette magát annak a zsidó kultúrának, amibe ő ment Naomi számára vissza, ugye, és végig tisztelte az anyósát. A tanácsai szerint járt el, és végig szerette és tisztelte az anyósát. Férfi példa. Mózes, így van. És az apósát hogy hívták? Jetró, így van. Átmentek már a Vöröstengeren, és ott kószálnak a pusztában. Még nem kapták meg a 10 parancsolatot, 2 Mózes 18-ról beszélünk egyébként. És Jetró, akinek ugye a lányát elvette, hogy azért lesz az apus, meglátogatja őket. Jetró nincs velük alapvetően, ő Midján papja volt, ugye? És meglátogatja őket, és látja őket, hogy működik a társam, és azt mondja, hogy de fiam, ez így nem lesz jó. Kiégsz. Setszperc alatt kiégsz. Nem lehet, hogy mindenki hozzád megy a problémáival. Nevezd ki vezetőket, és ők foglalkozzanak a nép ügyeivel, amikkel ők nem tudnak foglalkozni, azokkal jöjjenek oda hozzád. Ezt mondja egy bölcs apos. És Mózes mit csinál? Megfogadja. Áldás van rajta? Áldás van rajta. Isten bölcsessége. Úgyhogy tisztelet és engedel. Tisztelet, tiszteljük a szüleinket, és a nem vérszenti szüleinket is, másokat, a jegyespárunknak, házaspárunknak a szüleit, akkor azon áldás van. Egy személyes dolgot hadd szúrjak itt be. Én amikor elkezdtem a feleségem emővel járni, akkor még ugye nem volt a feleségem, akkor a egyetemisták voltunk mind a ketten, és azt mondták a szülők, meg nem mondom, hogy melyikük volt, de egyetértettek benne, hogy vasárnap és csütörtök között, hogyha találkozunk, este 10-re legyen otthon az emő. És képzeltetek, mi volt az első reakciónk? 20, mennyiuk voltunk? 20 valamennyi, 21-2. Mit mondják ezt meg nekünk? Nem azt sem, amit akarunk. Szerencsére Isten hamar eszembe juttatott egy-két dolgot, és azt mondtam emőnek, hogy tudom, mit csináljuk meg. És higgyetek el, hogy áldás volt és van a kapcsolatunkon, a szülőkkel való kapcsolatokon, ami itt kezdődött valahol. Hogy ezt kérték, megcsinálták, és bölcsesség van benne, hát másnap iskola van. Másnap be kellett menni, hát most, hogyha kint maradunk még tovább, akkor abban hullák leszünk másnap, nem? Csak egy szülői bölcsesség volt benne. És Isten kegyelméből sikerült azt mondanunk, hogy rendben van, így csináljuk. És ez, és tényleg az ember szüleinek a tiszteletét mindvégig élveztük emiatt. Jó, zárásul egy gondolat. A házastársi kapcsolat az fontosabb lesz, mint a szülői. A szülők felé a kapcsolat. Ez egy érdekes paradoxon. Kerülhettek konfliktusba a szüleitekkel, amikor, sőt, megmondom, szinte a legtöbb esetben ilyenkor a házastárs mellett van a helyetek. Még akkor is esetleg nem úgy érzitek. Én láttam házasságokat félremenni emiatt, vagy szétmenni emiatt, mert valamelyik fél úgy gondolta, hogy ő inkább tartozik a szüleihez, mint a férjéhez. Ha a kapcsolat megromlik, akkor ez óhatatlanul jön az érzés, hogy berzzeg, a szüleim megértettek engem mindig is, ők tárt karokkal várnak, de a házastárs mellett van a helyünk. Oké? És ennek egy ilyen viccesebb, meg innen megnyilvánulásai az, hogy a fiúknak mondom ez inkább, hogy nem a, bár ezzel a lányokra is igaztok, nem az anyut felhívni, meg a mamát felhívni a mindennapi dolgokkal, hanem a házaspárral megbeszélni, ugye próbáljátok ti is csinálni, vagy csináljátok is, próbáljuk csinálni, hogy ugye minden este beszélünk a napi dolgokról. Nem a mamával, nem a mamával, mert akkor mama ott lesz a hálószobában is. És a fiúknak nem a mama főztje a legfinomabb, attól a ponttól kezdve, hogy férfeleség vagytok, hanem a feleség főztje a legfinomabb, jó? Mamához lehet menni sutyiba enni, halászlét, meg nem tudom mit. Saját példa, mert a felesége nem szereti a halat, én meg szeretem. Anyu mindig halászlét csinál. Tehát évente egyszer-kétszer ott teszek, akkor halászlét teszek. De attól még az emő főztje a legfinomabb, jó? Na most ez a téma olyan volt, hogy ezt itt megbeszéltük előre, hogy lesz valakinek mindig joga kommentálni már egymás között. Úgyhogy ez most az Istinek a tiszte, úgyhogy egy-egy dolgot, amit ő még gondol, hogy hozzátenne, akkor azt Isti tesz.
Igen, Egyetlen egy dolog, anyós-após témánál maradva, és ez egy picit visszautal az én kommunikációs részemhez. Ez az anyós-após dolog, ez egy ilyen hülye kulturális lerakódás van azon, hogy tehát a fiúknál esik, hogy az anyósom. Tehát ugye ki a legrettegettebb rokonod, az az anyósod. Ez alapvetően rossz. És egy kicsit úgy állunk hozzá sokszor, hogy az én szüleim milyen jók, persze nem tökéletesek, de milyen jók, hát a feleségem szülei azok meg, hát az a csomag, az jön vele, jóba kell velük lenni, és vice versa, a feleségem azt gondolja, hogy az ő szülei a legnagyobb angyalok, az én szüleim meg, de ez az egész rokonság, hogy az én családom jó, a feleségemet szeretem, úgyhogy a rokonságát is el kell fogadni. Ez nagyon rossz, és semmi jóra nem visz, és küzdeni kell, és gesztusokat tenni. Nálunk mind a két, a mi családunk óriási, tehát óriási, a Moncsék családja egyáltalán nem nagy. És amikor, például amikor volt az esküvőnk, akkor az vicces volt, hogy volt 120 vendég, és akkor 102-en jöttek tőlünk, és onnan meg 18, ez már fel volt turbózva barátokkal. És tehát, hogy csak hogy értsétek, ez már önmagában egy óriási konfliktus lehet, mert hogyha ránézünk mondjuk a számokra, hogy mennyibe kerül egy esküvő, és milyen jó lenne, ha az én családom is csak mondjuk 18 emberből állna. Tehát, hogy ezt kezelni kell, meg amit Zoli is mondott, hogy tudomásul kell venni, hogy mindenki mást hoz. Akár számokban, akár minőségben. Mi így ünnepeljük a karácsonyt, ők úgy. Mi például, én úgy nőttem fel, hogy soha nem ünnepeltünk névnapot. Én nem is nagyon tudtam, hogyan létezik. Nekünk ez valamiért kimaradt. Ez nálunk azóta is konfliktus forrás. Meg kéne tanulni, hogy a feleségemnek van névnapja. Ők, nekik ez meg egy nagy dolog volt, és ez neki azóta is hiányzik. De most már idén már majdnem sikerült. 12 éve vagyunk házasok. De amit mondani akartam, hogy a kommunikációs része, hogy gesztusokat tenni a párod családja felé, az egy óriási áldásforrás lehet a házasságotokban. Nekünk mind a két családban már, nekem is csak az anyukám él, neki is csak az anyukája él. Tehát nekem is van egy anyósom, meg neki is van. Én nem indultam jól az én anyósommal, mert ő egy nagyon-nagyon jó és hűséges és komoly katolikus asszony, és nem nagyon tudta hova tenni ezt az egész golgotás, meg elveszt az egész protestáns vonalat, ahova én elhoztam az ő kicsi lányát. És ő el is mondta, hogy nem fog eljönni az esküvőnkre, bármennyire szereti a lányát. Főleg, amikor kiderült, hogy akkor költözött a Golgot ebbe a moziba, ami akkor még nagyon le volt pukkanva, a mi esküvőnk volt itt az első, és egy katolikus templom helyett egy ilyen betonozott, itt nem volt semmi. És itt volt az esküvőnk. A Moncsi családja kint állt az épület előtt, ők nem jöttek be. Az anyukája bejött. És mi innen indultunk. És én tudtam, hogy ha én ez persze mondják, nem volt könnyű. Tehát, hogy azért az ő családja, meg az ő anyukája. És én láttam az anyukáján, hogy ő próbálkozik, de ez neki nem könnyű. És én elhatároztam, hogy én úgy fogom szeretni a feleségemet, hogy én minden szeretetemet az ő anyukájára fogom zúdítani. És úgy fogom szeretni, mint a saját anyukámat, vagy jobban. Azért, hogy a feleségemet szeressem. Mert ha én állandóan szapulom majd az ő anyukáját, aki egyébként egy angyali asszony, tehát, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy az majd az én feleségemnek jó lesz. Mindenki családjában vannak idióták. Ezt tudjuk. És vannak normális családtagok, meg nem is értem, hogy került a családunkba az ember. De tanuljátok meg, hogy ez mindig ingoványos talaj lesz. Tehát, hogyha nekem van egy hülye testvérem mondjuk, nekem jó sok testvérem van, úgyhogy lehet, és Moncsi elmondja nekem, hogy az én testvérem milyen hülye, nincs olyan alkalom, hogy én ettől nem fogok kiakadni. Még ha teljesen igaza van, akkor is. Úgyhogy nálunk az a szabály, hogy én szíthatom a családomat, de ő nem. És ugyanúgy, ő szíthatja a családját, de én nem. Miért nem? Mert ebből csak baj lesz. És ezt el kell fogadni, hogy a másik családjával nem szórakozunk, sőt, mindent, apait, anyait beleadva szeretgetjük őket, azért, hogy ezzel szeressük a feleségünket. És higgyétek el, hogy nekem az anyósommal a viszonyom, és ez most nem vagizás, az Tehát gyakorlatilag szorosabb kapcsolatban vagyok, mint a saját anyukámmal. De ez azért is van, mert az anyukám Miskolcon van, az anyósom meg itt. Nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és ez százszorosan meghálálta már magát. De ez nem így ment, hanem ezt elhatároztuk, hogy ezen dolgozni fogunk. És én elhatároztam, hogy én azzal akarok udvarolni a feleségemnek, és ez már megint lehet, hogy ez egy ilyen furi dolog, hogy én az anyósának udvarlok egy kicsit. Higgyétek el, hogy ez nagyon-nagyon kifizetődik. Valamiért ez belénk van kódolva, hogy a házastársunk családja az hülye, amilyen meg jó, ezt fordítsátok meg. Ez szerintem ez egy krisztusi dolog. Menjünk az ellen, amit mindenki elvár, és ez egy ilyen poén, hogy a hülye anyós. Nem. Ezen dolgozzatok, ez is évek munkája lesz, de higgyétek el, hogy egy olyan lehetséges méregfogat húztok ki a házasságotokból, amiből semmi jó nem lehetne. Ha az én feleségem ki van akadva a családjára, én sosem fogok ebben egyetérteni. Nem fogok bólogatni, hanem én fogom nyugtatgatni. Az én feleségemnek nem volt, hát hogy mondjam ezt, nem volt jó apukája. És ezt finoman mondom. És neki ez borzasztóan sok sebet okozott az első években, mikor összeházasodtunk, de én úgy éreztem, hogy nekem nem az a feladatom, hogy igen, a hülye apád, de most már itt vagyok én. Hanem úgy éreztem, hogy nekem az is egy feladatom, hogy ezeket a sebeket gyógyítgassam. És ez egy nagyon nagy áldást hozott a mi kapcsolatunkra. Az őkre egyét, mint egyáltalán nem. És aztán meg is halt ő. De a miénkre nagyon sokat. Úgyhogy én csak ezt szeretném ezt hozzáfűzni, hogy ne álljatok úgy hozzá, hogy az én családom jó, a tied meg rossz, hanem ezt fordítsátok meg, dolgozzatok rajta. Én biztos vagyok benne, hogy ez Istennek tetsző dolog. Nehéz feladat, és nagyon sok áldás lesz belőle.